Palkó István, a portfólió vezető elemzője és Samu János, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, délután 4 órától rögzítettük. Ugye 3 évig még lesznek állami tulajdonú, résztulajdonú, vagy teljes tulajdonú pénzintézetek. Addig ezek konkurálhatnak a piaci versenyben a nem állami tulajdonúakkal, és ha igen, akkor miben? Palkó István mondta az elején, hogy például az MKB nem nagyon látszik, hogy gazdaságpolitikai célokat óhajtana megvalósítani.
Hát egyelőre, hogy a saját problémáival van elfoglalva az MKB bankot, ugye egy elég nagy költségcsökkentést kell végrehajtani, illetve meg leválasztani a rossz hitelportfóliót. Ott legalább az év közepéig eltartanak még ezek a változások, de szerintem év végéig biztos is. Úgyhogy majd jövőre meglátjuk mondjuk a 2016-os stratégiai terv, lehet, hogy már radikálisan más lesz, mint a mostani, de ez igazából igazából a politikából fog kiindulni ez a döntés, ha így lesz. Egyelőre úgy váltig állítják a szereplők, hogy ilyenről nincsen szó, nem kell arra számítani, hogy mondjuk 2-3%-os kamatozású lakáshiteleket helyezne ki az MKB bank, és szerintem a 3 év azért arra is elég kevés, hogy itt megváltsák a világot ezzel a két bankkal. Az biztos, hogy a bankoknak az értékét lehet növelni ennyi idő alatt.
Simó János?
Azon, hogyha olyan tulajdonosként áll hozzá az állam, aki drágában szeretné majd eladni ezt a néhány bankot, ami bevásárolt most, mint amennyiért vásárolta, akkor az kizárja azt, hogy más célokat is megvalósítson ezeken a bankokon keresztül, mint amit egyébként egy privát szektorban működő, vagy egy magánkézben lévő bank megvalósítana. Tehát azt gondolom, hogy ha így áll hozzá a kormányzat, akkor lehet egy olyan erős verseny az MKB és a Budapest Bank, vagy az ő közös tulajdon utóduk részéről a magánbankokkal szemben, ami egy jó értelembe vett verseny lehet. De ha az értékét akarják maximálni, akkor nem szabad nagyon olcsó hitelekkel és véhetően rossz hitelekkel teletömni ezt a bankot, akkor ugyanis a vevők nem fognak tolongani az MKB Budapest Bank későbbi privatizációja során.
A rosszul teljesítő részeket, azokat ki fogja megvenni az MKB-ból?
Van egy jelentős olyan eszközállomány, ami kétes, tehát nem lehet tudni, hogy mennyire fogja az adós tudni törleszteni a terheket, problémája is van vele. De ezeket az eszközöket, főleg projekthiteleket ugye egyes ingatlan fejlesztésekhez kötöttek, de ezeket a felállítandó rossz bank, vagy nem tudom pontosan milyen elnevezéssel fogják ezt illetni az MNB részéről, egy olyan állami eszközkezelő fogja megvenni, akinek a feladata az lesz, hogy a most nem működő hiteleket, eszközöket, azokat nyilván nem az eredeti áron, hanem egy olcsóbb mostani kikalkulált piaci áron átvéve az MKB-ból, majd szépen kidolgozza, és abból a rossz bank magának, tehát rossz bank, tehát az eszközkezelő bank magának, hát nyereséget is termeljen, tehát nyereséggel továbbadja. Ez lenne a cél. Ez azt jelenti, hogy az MKB meg tud válni ezektől a rossz hitelektől, nem kell azzal foglalkozni, hogy ezek az eszközök a későbbi évben kockázati problémát jelentenek a bank működése szempontjából, nem fognak ismételt veszteséget okozni, tehát kvázi tiszta lappal kezdheti egy ezektől megtisztított bank a működését.
Tisztán piaci szempontból nézve az MKB és a Budapest Bank összeolvasztása mellett és ellen mi szól? Bonyolult feladatnak tűnik két teljesen különböző tulajdonú bankot összehangolni úgy, hogy lássák egymás gépeit például.
Szerintem az államnak egyértelműen az a célja, meg az a jó, azt tartja szem előtt, hogy ezt a két bankot összeolvassa. Korábban volt arról szó, meg mi is azt gondoltuk, hogy esetleg még jöhet egy harmadik bank is, de ezt a szándéknyilatkozat talán most már kizárja. A két bank összeolvadásából nyilván lehetnek szinergiák, de nem akkora szinergiák, mint hogyha például a legnagyobb magyar bank az OTP venné meg bármelyiket a kettő közül, hiszen ott a fiók hálózattól elkezdve szinte minden rendszere megvan például az OTP-nek ahhoz, hogy költségcsökkentést érjen el majdnem bármilyen banknak a megvételével. Itt az MKB és a Budapest Bank kisebb bankok. Nincs is feltétlenül sok átfedés közöttük, mondjuk van azért néhány terület, például a KKV hitelezés, vagy az autó hitelezésben, vagy autó leasingben mind a két társaság erős volt korábban, tehát lehetnek olyan szinergia lehetőségek, amelyeket ki lehet használni. Az MKB bank jelenleg egy 43 milliárd forintos költségszinten rendelkező bank. Az a cél, hogy ezt valahova 35 milliárd forint környékére csökkentsék, ehhez szükség van a Budapest Banknak a beolvasztására is, és természetesen a nyereségessé tételhez pedig arra is szükség van, hogy valaki megvegye ezeket a rossz eszközöket, amelyekről az imént szó volt. Itt a Magyar Nemzeti Bank egyébként azt kommunikálja egyelőre, hogy nem a rossz bank venni meg az MKB banknak a rossz hiteleit, de nehezen tudom elképzelni, hogy piaci kereslet a közeljövőben jelentkezne ezekre.
De mennyire bonyolult feladat egy banki beolvadás? Az ember úgy képzelné, hogy valamelyiknek át kell venni a másik informatikai rendszerét, vagy egy teljesen újat fejleszteni, ami jó drága dolog.
Nem mindig lát bele az ember a belső működésbe teljesen, tehát lehet olyan például, hogy a tulajdonosnak az informatikai rendszerét alkalmazza egy bank, és miután eladták már ezt tovább nem tudja megtenni, és mondjuk bérelnie kell ezt a rendszert a volt tulajdonosától egy darabig, amíg át nem sikerült érni egy új rendszerre, egy egységesítetre, vagy akár a másik banknak a rendszerére. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok, és hát egyelőre nem látni azt, hogy mikor tudják ezt befejezni. Egyelőre nem is foglalkoznak ezzel a felek. A Budapest Bank ugye az adásvétellel van elfoglalva gyakorlatilag, illetve ott létrehoztak egy CDM bank nevű tükörbankot, amelyben adózási szempontok alapján teszik át az állományt, és lehetséges, hogy Budapest Bank néven fog ez tovább működni, de egyelőre ezzel a jogi herceúrcával van valószínűleg elfoglalva a banknak a tranzakcióval foglalkozó része, illetve maga a tulajdonos. Az MKB banknál pedig a megtisztítás és a költségcsökkentés van most terítéken, és hát aztán majd meglátjuk, hogy egyáltalán megvalósul-e az összeolvadás, most ezt több mint valószínűnek tartom, de ez majd valamikor az év közepén lehet esedékes.
Ez a három év, amíg az állam ki akar ezekből vonulni, ez elég arra, hogy valami teljesítményt fel tudja mutatni, akár együtt, akár külön az MKB és a Budapest Bank?
Hát a teljesítmény az lehet, hogy a bankoknak az értékét azt növelik, mégpedig úgy, hogy a piaci és üzleti feltételeknek megfelelő módon hiteleznek szerintem. Tehát többet nem érdemes várni tőlük, ha várunk is, akkor az lesz, amit a János említett, hogy a vevő számára fog kisebb értékkel rendelkezni a bank.
Ha megvalósul ez az új pénzügyi együttműködési rendszer, a magyar bankrendszer meg a kormány között, akkor ebben a jegybanknak lesz-e valami új szerepe a mostani ismereteik szerint?
Most számomra nagyon úgy tűnik, hogy átnyúltak a Magyar Nemzeti Bank feje fölött, tehát nem vonták be az együttműködésbe, úgymond ezeket a magát a jegybankot, és hát lett volna valószínűleg néhány szava a Magyar Nemzeti Banknak ehhez a megállapodáshoz. Lehet, hogy ő neki túl korán jött ez. A magáncsőd intézményében valószínűleg szívesen beleszólt volna, és egyéb intézkedésekben, lakossági hitelezésben is, vállalati hitelezésben is.
A magáncsőd állítólag a Magyar Bankszövetség fog beleszólni.
Igen, most úgy tűnik, hogy igen, az ő támogatását kell a szándéknyilatkozat szerint megszerezni a kormánynak ehhez. Nyilván a Magyar Nemzeti Bank nem lesz ezután sem eszköztelen, és a saját hatáskörében is, sőt azon kívül is képes lesz beleszólni a folyamatokba. Ugyanakkor láthatóan nem akarta tovább bővíteni, vagy én valószínűsítem, hogy nem akarta tovább bővíteni a kormány a Magyar Nemzeti Banknak a hatáskörét korlátlanul. Úgy tartották jónak, hogyha most ebbe nem vonják be a Nemzeti Bankot.
De Magyar Nemzeti Banknak valamilyen deklarált céljába a mostani szándéknyilatkozat valamilyen célja nem fér bele? Pakusten.
Talán nem az eddigi gyakorlatába esetleg nem fér bele, néhány lépésébe. Ugye a Magyar Nemzeti Bank egy jövőképet felvázolt majdnem egy évvel ezelőtt, hogy kell kinézni a magyar bankszektornak. Mondjuk a nem teljesítő hitelek az a terület, amely esetében még messze vagyunk a végleges megoldástól. Ugye az elszámolások nem érintik például illetve érintik, csak nem hoznak megváltást a nem teljesítő lakossági hiteleseknek. A Magyar Nemzeti Bank Bad Bank vagy Rossz Bank programja pedig még nem indult el. Itt még sokat ennivaló, de ezzel kapcsolatban is azért volt olyan vállalása a kormánynak. Egyrészt az, hogy nem hárít ugye további veszteségeket a bankokra. Itt még elképzelhető lett volna talán a Magyar Nemzeti Bank vagy egy más szereplő elképzelései alapján további veszteségeknek a leírása esetleg. Tehát itt talán érezheti azt a Magyar Nemzeti Bank, hogy korlátozták az ő hatáskörét. illetve ugye az látható, hogy vagy az van benne a szándéknyilatkozatban, hogy egyik oldalról, hogy a bankszövetséget, másik oldalról, hogy magát az EBRD-t is bevonják a nem teljesítő hitelek rendezésébe, és itt ugye nincs szó a Magyar Nemzeti Bank konkrét bevonásáról.
Mm-hmm.
Én úgy látom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a céljait azt inkább talán támogatja és előmozdítja ez a megállapodás. Az MNB végül is a bankrendszer felügyeletét végzi, és ugye annak a prudens működését hivatott előmozdítani. Ebben a feladatában, vagy eszközi rendszerében semmiféle torzítást, vagy csorbítást úgy érzem nem vitt véghez ez a szándéknyilatkozat. Viszont hogyha, mint szabályozó, ugye az az érdekem, hogy egy egészségesen jó működő szektor legyen a bankrendszerből, amit én ugye szabályozok, akkor azon túl, ami az én, tehát MNB-nek a lehetősége, mozgástere, nyilván fontos azt is látni, hogy maga a bankrendszer, a tulajdonosi struktúra, a bankrendszer egyes tagjainak a tőke megfelelése, ugye a bankrendszerben a magán tulajdonban lévő bankoknál a tervezhetőség, az ő motivációjuk az olyan legyen, hogy ez a bank rendszer ez tényleg jól működjön. Ugye ez egyrészt, mint szabályozó, ez nyilván a MNB-nek a feladata. A másik részről pedig az MNB jelenleg hát kicsikét ilyen ugye, kétszintű bankrendszer van, tehát elvileg a kereskedelmi bankok gyakorlatilag is hiteleznek a vállalatok és lakosság felé, de az elmúlt egy-két évben ezen a szinteken átnyúlt az MNB és a növekedési hitelprogram keretében arra kényszerítette, tulajdonképpen vette rá a bankokat, hogy az ő általa diktált feltételekkel adjon hiteleket kis és közepes vállalatok számára. Nyilván ez nem egy olyan program, amit a világ végezetéig lehet tartani, ennek azért vannak nagyon erős monetáris politikai korlátai, hogy meddig lehet és meddig érdemes a jegybanknak direkt módon így a hitelezésbe belefolyni, meddig érdemes ezáltal növelni az MNB-nek a mérleg főösszegét, ez egy idő után költséges lesz ennek a programnak a fenntartása az MNB szempontjából. Tehát mindenképpen ez egy átmeneti program kell, hogy legyen. Ami miatt csinálta az NHP-t, növekedési hitelprogramot az MNB, az volt, hogy nem látta azt, hogy elegendő aktivitást mutat a bankrendszer a vállalati hitelezésben. Ha ezek az intézkedések segítenek abban, hogy a bankrendszer egészségesebb lesz, és könnyebben tud hitelezni, könnyebben tudja magára vállalni az eredeti feladatát, akkor véletlenül az NHP-nak a kivezetése is egyszerűbb lesz az MNB szempontjából. Összességében azt gondolom, hogy ez a megállapodás inkább pozitív az MNB-nek, mint sem, hogy negatív lenne.
Úgy látom, hogy a hivatalos, a jogszabályban rögzített feladatkörét tényleg nem nagyon érinti a Nemzeti Banknak ez a megállapodás, de én János ellentétben én azt várom, illetve arra számítok, nem feltétlenül tartom ezt jónak, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is aktív, sőt, még aktívabb lesz a hitelezésnek az alakításában, vagy a magyar bankszektorral kapcsolatos beszédmódnak is, és akár még az eredményesség is a
nagyvállalati növekedési hitelprogram.
A növekedési hitelprogramot ki fogják terjeszteni, ez szinte biztos. Azt nem tudjuk, hogy nagyvállalatokra feltétlenül. Szóba jöhetnek itt még a kockázatosabb kisvállalkozások is. De én úgy látom, az említett jelzálogpiaci tervek is ezt mutatják, hogy a Magyar Nemzeti Bank itt még nagyon sok mindent meg akar változtatni a magyar bankszektorban, és ebben a nem is feladatában, de céljában talán valamelyest, ha nem is akadályozhatja, de ebbe beleszól a kicsit a megállapodás.
Világosan már az, hogy a növekedési hitelprogramot mire használták, akik azt fölvették? Mennyi hitelt váltottak ki belőle, mennyi beruházást csináltak, valami arány van-e már?
Ugye két nagy szakasza volt ugye a növekedési hitelprogram, a 2013 nyarán közel, ha jól emlékszem, akkor 60%-ban hitelkiváltásra használták. Ez a 700 milliárd forintnak ugye a nagy része, több mint hát ilyen 400 milliárd forint környéki volt, ha jól emlékszem, amely hitelkiváltásra ment. Most pedig 600 milliárd forint környékén tart a növekedési hitelprogramnak a második szakasza, amely 2013. októberében indult el, és ugye jelenleg is tart. Ennek viszont a 97%-a nem hitelkiváltásra, hanem új hitelezésre ment. Azon belül is az MNB hivatalos adatai szerint nagyjából 60% beruházási hitel volt. Most itt ugye lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk új hitelnek. Ugye itt a második szakaszban 97%-a, ahogy említettem, új hitel, de gyakorlatilag itt nem lehet meghúzni a falat, hogy most mi új hitel, mi nem új hitel, ha egyszer egy vállalat egyébként is szeretné megújítani a saját hitelkeretét.
Somó János?
Igen, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi volt a hatása ennek a növekedési hitelprogramnak. Ha innen indulunk ki, akkor nagyon jók a számok, ugye, amit az MNB közölt. De, hogy azt István is említette, ha valakinek lejár a hitele, és akkor új hitelből kívánja ezt finanszírozni, ne finanszírozni, nyilván egy új hitel kiváltál, hogy felvételnek fog minősülni, vagy ha átmegy egy másik bankhoz, már akkor is új hitel felvétel lesz. Tehát igazából ezek a számok azt gondolom, hogy egy picit eltúrozzák a növekedési hitelprogramnak a jelentőségét. Ha abból indulunk ki, és ez egy agregáltabb megközelítés, hogy hogyan alakult a vállalati hitelezésnek a volumene, akkor azt látjuk, hogy a növekedési hitelprogramig folyamatosan csökkent a vállalati hitelezés, hitelállománynak az értéke, és ebben volt egy fordulat, nem volt, de legalább a csökkenés úgy tűnik, hogy megállt ezen a fronton. A jegybank legfrissebb prognózisa szerint egyébként a vállalati hitelezés talán kismértékben tud növekedni 2015-ben. És ugye itt most nagyon nagy kérdés, hogy akkor mennyivel lett volna másabb a történet akkor, hogyha nincs NHP, és a bankok saját maguk kellett volna, maguk lettek volna hagyva, ahogy az korábban is volt. Azt gondolom, hogy valami hatása mindenképpen volt ennek a programnak, de nem gondolom azt, hogy a teljes kibocsátott volumen az hiányozna a vállalati szektorból, tehát ennél jóval mérsékeltebb hatása lehetett a növekedési hitelprogramnak. Ráadásul ugye akkor állt meg a vállalati hitelállomány csökkenése, amikor a gazdaság már szépen elkezdett növekedni, tehát egyébként is lehet arra számítani, hogy ebben az időszakban lett volna már új hitelkereset a vállalatok részéről. Tehát azt gondolom, hogy inkább egy sokkal mérsékeltebb eredményt látok én ebből az NHP-ből, mint a főszámok mutatják.
Általában lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy a vállalati hitelezésben kínálati vagy keresleti a probléma?
Szerintem az egész hitelezés megkeresleti problémáról van szó alapvetően. Voltak olyan időszakok, vagy lehetnek olyan bankok, ahol vannak kínálati korlátok is, de igazából kevés az olyan vállalkozás, pláne nyugat-európai országokhoz képest, mint Németországot szokták mindig példaként említeni, ahol rengeteg a jól hitelezhető, középméretű vállalkozás. Ez a réteg Magyarországon nagyon szűk, úgyhogy vannak azonban jó vagy szigetei a magyar hitelpiacnak, amelyet szívesen finanszíroznak jelenleg is a bankok, sőt, mondjuk a válság során erősödött a finanszírozásuk, ilyen a mezőgazdaság. A növekedési hitelprogram második szakaszában a hiteleknek az egyharmada az a mezőgazdaságba jutott, azon belül is a szántóföldi növénytermesztés nagyon szeretik a bankok. Ugye többek között a területalapú támogatások egy nagyon jól kiszámítható cash flow-t jelentenek ezeknek a vállalkozásoknak. Szintén szeretik finanszírozni a bankok a gépjármű beszállítókat, valamint a kiskereskedelmet és a feldolgozóipar bizonyos részeit is.
A állampapír piacon a lakosság remek kondíciókkal vehet, egyre jobbakkal, nagy akciók vannak. A bankrendszer ilyet nem tud kínálni. Honnan lesz forrás a bankrendszerben, ha az emberek nem oda viszik a pénzüket hitelezni?
A bankrendszernek is fel kell vennie a kesztyűt és forrás gyűjteni. Itt persze akkor az a kérdés, hogyha az állam jelenleg egy legfrissebb konstrukcióban infláció felett 4%-ot fizető kötvényt kínál a lakosság részére, akkor a bankrendszer azt hogyan tudja beilleszteni a saját működési terveibe, elképzelésébe.
A banki kínálat a felénél tart körülbelül.
Hát ennyi a bankok most igen, nominálisan a felén tartanak, ha ott tartnak, inkább lentebb, azt gondolom. Ráadásul ugye ez azt jelenti, hogy a bankok ehhez még kellene valamilyen nyereség, tartalmat, profit rátát, hogy rátegyenek, és a hiteleket ezért jóval a betéti kamatok felett legalább 1-2-3%-kal kellene, hogy nyújtsák a vállalatok számára. A középvállalati szektornak jellemzően ilyen 2,5-4% körüli felárat szoktak alkalmazni ugye, a bankok. Tehát ilyen szempontból, ha tényleg általános lesz a és nagy volumenű lesz az államnak a drága lakossági forrás szerzése, akkor a bankszektor számára a növekedési hitelprograммal versenyző hitelezés az gyakorlatilag lehetetlen lesz. Tehát ugye ott 2,5% most a hitelkamat, egy 4% körüli forrásból, azt gondolom, hogy racionálisan 6-7%-nál alacsonyabb hitelkamatot nem fog tudni kikeverni a bankszektor, hogy itt jelentős versenyhátránya van ebben.
Én nem látok akkora nyomást. Szerintem nagyon kellemes a betét oldalon a jelenleg a bankszektornak a helyzete, és nagyon drámai változásoknak kellene bekövetkezni ahhoz, hogy ez jelentősen romoljon. Például azért, mert a betétállománynak a szerkezete az nagyon jól, kellemesen változott a bankszektor szempontjából oly módon, hogy míg korábban mondjuk a betéteknek körülbelül az 1/5 volt lekötés nélküli, tehát folyószámla látra szóló betét, jelenleg ez 40-50% környékén van már. Erre ugye nem kell akkora kamatot fizetniük a bankoknak egyrészt. Másrészt, ha megnézzük a betéti adatokat, akkor az látható, hogy nem csak jelentősen az elmúlt egy évben a bankoknak a betétállománya, miközben a hitelállomány az elmúlt években ugye folyamatosan csökkent. A hitelbetét mutató az korábban 150% környékén is volt a válság előtt, ez jelenleg 100% környékén van, tehát nincsenek rászorulva mondjuk a válság előtti szinthez képest a bankok, hogy jobban, még inkább gyűjtsék a betéteket. A lakosság nagyon lomha a betéti magatartás szempontjából. Körülbelül a betéteknek 10%-a olyan, hogy hajlandó megmozdulni egy jobb ajánlat kedvéért. Ehhez a lakosság inkább csak azt teszi, hogy egyszerűen nem köti le a pénzét, ugyanannál a banknál marad, de nem köti le a pénzét, tehát ott tartja a számlán a pénzt. És még egy szempont, hogy a növekedési hitelprogram mellett vannak más programok is, amelyek képesek a betéteket is egyúttal helyettesíteni. Tehát ugye amikor növekedési hitelprogram keretében kihelyezett betétekről, hitelekről beszélünk, akkor nem csak egyszerűen hitelek ezek, hanem források is a bankszektor számára. Tehát MNB-től kapott forrásként jelenik meg egy bank forrás oldalán a növekedési hitelprogram során gyűjtött pénz, és ez gyakorlatilag helyettesíti a betétet azon hitelek esetében, amelyeket a programban helyeznek ki. És emellett ott vannak még például az Exim Banknak is a forrásai, amelyek szintén bizonyos szempontból helyettesítik a betéteket. Tehát egyelőre én nem látok ilyen nagy versenykényszert a bankoknál, és ezt még csak fokozhatja, hogy nem kell ilyen versenybe belépniük. Az, hogyha elő fogják nekik írni, hogy még a jelzálog hitelek mögé sem kell, vagy sem szabad mondjuk betétet forrásként bevonniuk, hanem ott a piacra kell menniük, és jelzáloglevelet kell kibocsátaniuk. Tehát még kevésbé lesz nyomás szerintem rajtuk. De nyilván nyomást okoz az állami forrásgyűjtés, de nem akkorát talán.
Mi lehet most az összvállalati betét és forgótőke arány, illetve a lakossági betét és forgótőke arány Magyarországon?
Hát ez nagyon nehéz megmondani, erre nem tudni konkrét becslést adni. Ugye az látható, hogy a vállalatok esetében például, hogy a különösen a kis vállalkozásoknál a tőke helyzet az most is nagyon-nagyon rossz, legalábbis banki szempontból, tehát nem azért nem hitelezik őket a bankok, mert hogy a pénzügyi helyzetük mondjuk, vagy a profitabilitásuk az nagyon-nagyon rossz lenne, hanem a tőkehelyzet, különösen a válság esetében, amikor hirtelen veszteségessé válik egy vállalkozás, akkor a tőkehelyzet önmagában is képes arra, hogy meghiúsítson egy hitelfelvételt, tehát az alacsony tőke ellátottság. A betéti oldalon pedig, vagy a megtakarítások oldalán a vállalatok pedig felhalmozók gyakorlatilag jelentősen emelkedett, és visszatérve az előző témára, miközben a lakossági betétállomány az alig csökkent, a vállalati betétállomány az jelentősen nőtt, tehát ahelyett, hogy beruháztak volna a vállalkozások, még a növekedési hitelprogram mellett is nagyon jelentősen felhalmoztak, és nagyon sok a betétük, miközben a tőkehelyzetük alig javult. Egyes iparági szereplők elmondása szerint mondjuk a 90-es évek szintjéhez képest.
Hogy látják, devizárfolyamok utolsó kérdés, hogyan alakulhatnak a következő egy évben?
Ja, magyar forint szempontjából az euró a legfontosabb viszony. Itt azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az, ahogy az elején is kifejtettem, vélhetően folytatni fog idén is a meglepetés szerű növekedési teljesítményét, és jelenleg a világban az alacsony növekedési korszakot éljük, és ilyenkor díjazzák azt, hogyha valahol a gazdaság tud növekedni, tehát azt gondolom, hogy azért a forint az viszonylag erős maradhat az euróval szemben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy visszatérünk a 6-7-8 évvel ezelőtti 250-60 forintos euró árfolyamhoz, de azt gondolom, hogy nem kell attól tartani sem, hogy a 320 forint fölött állandósulna a forint árfolyama. Ez a 300 forint körüli szint, ez egy nagyon kellemes lehet a forint euró szempontjából.
Parkusnak, osztja?
Osztom azzal, hogy egyébként a gyengülés irányában mutató kockázatok azok a magyar monetáris politika mozgástere szempontjából ugye erősödtek, a devizahitelek kivezetésével például, és hát korábban ugye mindig arról beszéltünk, vagy azt találgattuk, hogy ezzel többek között az lehet a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy a forintot gyengítse. Nem állítom azt, hogy tényleg ez a célja, de azért a kockázatok ebbe az irányba is fennállnak, vagy erősödtek.
Balkó István, a portfólió vezető elemzője, és Somu János, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok, a beszélgetést felvételről hallották. Uraim, köszönöm szépen, és a figyelmet is köszönöm.